Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk egész Isten tisztelet alatt majd ülve, csak az áldásra állunk föl. Keressük ki és énekeljük 434. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 434. számú dicséretünket, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Teremtő és gondviselő Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük az évszakok rendjét, köszönjük most a napsugarait, a meleget, a nyári szabadságok és pihenés lehetőségét. Bocsáss meg nekünk, hogy annyit vétettünk és vétünk a természet ellen is, hogy olyan sok mindent elrontottunk abban, megfertőzve földet, vizeket, levegőt, és hordozzuk azok súlyos következményeit. Köszönjük az életrendjét is, amit te adtál, és tudjuk, hogy a javunkra adtad. Bocsáss meg nekünk, hogy annyit vétettünk és vétünk a te életrended ellen. Közben keserítjük magunkat és szomorítunk másokat. Köszönjük, Istenünk, hogy a kezdet és a vég te vagy. Tőled jövünk, a te igened vagyunk, és egyszer mindnyájan megyünk eléd. Köszönjük, hogy bűneink ellenére is van reménységünk, amikor eléd kell majd állnunk. Nem magunkban találjuk, hanem aki közted és közöttünk ott van, a te szereteted, bocsánatod, irgalmad, az értünk is közben járó Krisztus Jézus és az ő nagypénteki keresztje és halála. Jézus Krisztusban bízva kérünk a közöttünk lévő gyászolókért, vigasztaló, simogató lelkeddel bátorítsd meg a szívüket. Imádkozunk a betegekért, az elesettekért, a reménytelenekért, és imádkozunk önmagunkért. Szólj, Urunk, hozzánk! Taníts, vezess, hogy járhassunk veled világos útakon. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét az Ószövetségből olvasom. Mózes első könyve első részéből, annak a 26. versét, majd Mózes első könyve második részéből, annak 7. és 15. verseit. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó, mászó, mindenféle állatokon. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Kedves testvérek, ezek a sokak által, ha nem is a Bibliából, de mégiscsak ismert, és így mondhatom, veretes bibliai mondatok a kezdetekről, és benne az ember teremtéséről, örök időkre szólóan, és mindmáig megválaszolatlanul fölteszi a kérdést, amivel előbb-utóbb mindnyájan találkozunk, hogy kicsoda is vagyok én, hogy kicsoda az ember, hogy ki az ember. kereste és megpróbál válaszolni rá az idők, a gondolkodás kezdetétől a gondolkodó ember. A filozófusok a világmindenség összképébe ágyazva az embert próbálták megkeresni és megtalálni a választ. Hogy ki az ember? Kik vagyunk? A vallástörténészek egy más módon közelítették meg a kérdést, mert a különböző népek eredet mitológiáit tanulmányozva próbálták megadni a választ, hogy a világ különböző kultúráiban élő emberek hogy gondolkoztak, gondolkoznak magukról, és a megmaradt mitológiai írásaikban, emlékeikben hogyan beszélnek az emberről, hogy ki is az, hogy kicsoda az ember. A természettudósok, a biológusok, az antropológusok arra keresték a választ, hogy hogyan lett az ember. És úgy gondolják, hogy ha erre megadjuk a pontos választ, akkor többet tudunk meg önmagunkról, hogy kik is vagyunk. Hogyan lett az ember? Az orvosok, aztán a lélektan szakemberei, a pszichológusok azt keresték, hogy, és keresik, hogy hogyan működik az ember. És ha megértem, hogy hogyan működik az ember, akkor jobban megértem azt is, hogy kicsoda az ember. Végül is minden tudomány, amelyik foglalkozik az emberrel, eljut eddig a nagy kérdésig, hogy hogy is állunk, kik vagyunk mi igazán. Én úgy látom, amennyi szerény ismerettel rendelkezem, hogy nem tudták megadni a tudomány ágok a megnyugtató választ még erre a kérdésre, hogy kik vagyunk. Hogy kicsoda az ember. A teológusok, azok a Bibliát vették a kezükbe, és a Biblia Isten kijelentése alapján fogalmazzák meg. De nem is azt, hogy ki az ember, hanem hogy miért lett az ember. Nem is azt, hogy hogyan működik, hanem miért. Miért lett az ember? Persze beszélnek arról is, hogy miként, de nem ez a fontos. A bibliai elbeszélésben a legnagyobb kérdés az, hogy miért vagyunk? Miért lett az ember? És világossá teszi a most felolvasott ige, hogy Isten, aki a porból formálja az embert, céllal és feladattal adta az embert. Az izgalmas kérdése az emberi életútnak az, hogy megérti-e magára nézve, hogy miért van. Az pedig maga a kegyelem és a csoda, ha valaki azt érti meg, hogy Isten szerint, Isten akaratából, miért van? Miért születhetett? Mi Isten célja vele? Aki ezt megérti és belesímul, az egy különös világgal találkozik, és összességében egy harmonikus, boldog ember lesz. Aki nem, az végig küszködi az életét, mert soha nem lesz igazán a helyén. Semmiben. Sem a házas életében, sem a családi életében, sem a munkájában, semmiben. Kicsoda az ember? Nos, kedves testvérek, céllal és feladattal teremtette a bibliai elbeszélés szerint Isten az embert. Elmondja azt is az ige, hogy a porból formálta, és úgy lett az ember a porból kiformált ember élő lélekké, hogy Isten a sajátjából lehelt bele életet. Ez azt jelenti, testvérek, hogy por vagyunk, azaz van egy mulandó részünk. És lélek is vagyunk, élet is vagyunk, amelyik a halállal sem múlik el. Az anyagi világhoz is tartozunk, mert porból vagyunk. És a szellemi világhoz is tartozunk, mert Istentől van bennünk élet. Nagyon-nagyon sok feszültséggel jár ez a kettősség egész életútunk során. Az ideig valóságunk és az örökké valóságunk. A porságunk és az Istentől való lelkiségünk. Az elmúló részünk és a megmaradó, örökké élő részünk. Ott hordozzuk magunkba sok egyéb feszültséggel együtt ember voltunknak a bibliai elbeszélés szerinti ilyen voltát. Részesei vagyunk a mulandóságnak, és részesei vagyunk az örökké valóságnak. Micsoda feszültség ez? És mégis igaz. Éppen az Istentől kapott megelevenítő lélek által lett az ember gondolkodó lényé, teremtményé, önmagáról tudó, öntudatos emberré. És feladatot kapott az ember a teremtőjétől. Kedves testvérek, azzal, hogy Isten életnek lehelletét lehelte az emberbe, ez a Biblia hitvallása, megszólalása szerint azt jelenti, hogy csak az élő Istennel való kapcsolatban tudok igazán emberré lenni. Csak az élő Istennel való valóságos kapcsolatba tudok igazán kiteljesedni. Igazán úgy emberi életet élni, ahogy Isten akarja, a javamra. Éppen erre utal az, amit szintén olvastam ebben a három rövid bibliai igeversben, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára formálta ki az embert. Ez nem fizikai hasonlóságot jelent, hanem hogy én, mint Isten képviselője, én, mint Isten megbízottja, képviseljem az Istent ebben a világban, az életben, mindenütt. Óriási méltóság. Ember voltunk igazi magassága. Hova le tudunk süllyedni? Isten a maga képére és hasonlatosságára, hogy azt hordozzam az emberek között, ne állat legyek, hanem Istennel való közösségben, az ő képét hordozó, felmagasztalt ember, hogy sugározzam magam körül ebbe az egész anyagi világba, Isten szellemvilágának és Isten valóságának minden szépségét, gazdagságát, erényét. Kicsoda az ember? Kedves testvérek, utaltam már a beszédem kezdetén arra, hogy rengeteg feszültséget hordoz a mi ember voltunk, és igazán azt teszi izgalmassá, nehézzé az, hogy emberekké legyünk, hogy ezt a sokfajta feszültséget, mindjárt mondok egyet-kettőt, ott hordozzuk magunkba. Itt van mindjárt az, hogy test vagyok és lélek, ideig való és örökké való. Óriási feszültség. De mondok még mást. Gondoljátok el, hogy hogyan indul az életünk. Úgyhogy két petesejt örökletes tulajdonságai találkoznak, és valamiképpen egyé lesznek. Más-más génprogramok találkoznak abban az egy közösben. Mi lesz a domináns? Mi fogja meghatározni azt az embert? Micsoda feszültség ez, hogy hozok örökletesen én a magam ágáról, őseimtől örökölt dolgokat, zárójel a Biblia azt mondja, hiába valóságokat. Hoz a társam, és ezek találkoznak. Micsoda feszültség lesz ebből? Mi lesz? Melyik lesz az erősebb? Melyik lesz a domináns? Vagy ott van, hogy végig kíséri az életünket, hogy vannak érzelmeim, és van értelmem. Micsoda feszültség ez? Hogy van értelmem, és vannak érzéseim. És ezek sokszor szemben állnak egymással. Mi győz? Mi szokott győzni? Melyik az erősebb? Melyik a dominánsabb? Melyik határoz meg inkább engem? Micsoda feszültség? Vagy mondok még egyet, és sokat sorolhatnék még, hogy beleszületünk szinte kivétel nélkül úgy egy közösségbe, hogy van egy apánk meg egy anyánk, lehet, hogy csak egy hónapig, vagy egy évig, de mégiscsak. Mi fogja meghatározni az én egész életemet, az apaképem vagy az anyaképem? Az apai panellek épülnek belém, vagy az anyaiak dominánsan? Mivé leszek? Micsoda feszültségek között lesz ember az ember? Kicsoda az ember? Kedves testvérek, elsőrenden nyilván a magunk életében, a magunk körül élők életében, népünk életében, és itt az európai népek életében próbáljunk koncentráltan figyelni erre. És most mondok néhány választ, hogy hogyan látszik, hogyan látszunk, kicsoda az ember. Nos, mára az ember az, aki elvetette a Bibliát, és helyette önmagát tette minden mértékévé. Amíg az embernek volt Bibliája, önmagát tudta mérni valamin. Elvetette a Bibliát, a világot tudja mérni magához, de önmagát többé nem tudja mérni, mert nincs min. Ezért magát tette minden mértékévé. Vajon így haladunk, vagy visszafelé megyünk? Többek leszünk, vagy korcsosulunk? Jó úton járunk, vagy téves utakon járunk? Jó felé halad az élet? Vagy nem? Mára az ember elvetette a Bibliát, amihez mérhette önmagát, és önmagát tette minden mértékévé. Mi az, hogy jó? Az jó, ami nekem jó. Ezt jelenti, hogy én vagyok minden mértéke. Az szép, ami nekem szép. Az igaz, ami nekem és szerintem igaz. Ezt jelenti az, hogy minden mértékévé tette magát az ember. Az jó, ami nekem jó. Az szép, ami nekem szép. És az igaz, ami nekem igaz, amire én azt mondom, hogy igaz. Biztos, hogy jó felé megy az ember, amikor elvetette a Bibliát, és magát tette minden mértékévé, de nem tudja többé megmérni önmagát. Aztán az ember az, aki megszakította a kapcsolatot Istennel is, aki alkotta őt, aki megbízásokat adott neki, és a földdel is megszakította a kapcsolatot, ahonnan vétetett. Mára nincs az embereknek kapcsolata sem Istennel, aki a Biblia szerint teremtette az embert, sem a földdel, amiből Isten kivette, mint port az embert. Sem a teste eredetével, sem az élő lelke eredetével semmilyen kapcsolata nincs. Mára eltávolodott az ember az Istentől is, meg a természettől is, és mindkettő meglátszik. Meglátszik az emberen is, meglátszik a természeten. Én emlékszem még rá, hogy láttam aratást, most ez az időszak van, aratást kezdő magyar embereket imádkozva kezdeni az aratást. Ma traktor zajjal kezdődik az aratás. Ima nincs többé. Mert sem azzal, sem emezzel, semmilyen kapcsolata nincs már az embernek. Kedves testvérek, a föld, a természet az emberhez valamikor beszélt, az ember pedig beszélt az Istenhez. Ma az embernek nem beszél a föld semmit, a természet nem beszél semmit. Istenre meg nem kíváncsi. Mindennek egy mértéke van. Én. És aki az utamba áll szellemileg, fizikailag, azon átgázolok. Ha a férjem az, kirugom. Ha a feleségem az, leváltom. Ha bárki az, átmegyek rajta. Vagy így, vagy úgy. Csak egy mérték van. Én. Kedves testvérek, ma az ember leül a számítógépéhez, és beszél a technikájával. Igaz? De azt a technikát ő maga alkotta, tehát csak magával beszél. Isten nincs a lelki gondjaival, legfeljebb a pszichológust keresi meg. De a pszichológiai tantételeket ő alkotta. Magával beszél. Azzal, amit létrehozott. Nem az Istennel. Folyamatosan magával társalog az ember, de azt mind, amivel beszél, ő maga alkotta. Kivétel nélkül. Az is jól látszik, hogy az ember ismeretei és értelmi képességei nagyot haladtak előre, de mindeközben, úgy látszik, hogy az ember benseje, erkölcsei, művészi alkotásai, beszéde, harmónia és szépség igénye, mintha korcsosulna. Ma olyan szobrokat kell néznem, ha akarom, ha nem, amelyek egy-egy kődarab innen levágva, meg onnan levágva belőle. Teli van velük Erzsébet. Mindegy, melyiket nézed. Lehet, hogy ő aláírja, hogy ez Tóth Ágost álló, nem tudom én micsoda. Nem az. Ha azt mondom, hogy zene, ha azt mondom, hogy festészet, mintha korcsosulnánk. Egyszer egy zeneszerzőtől azt kérdeztem, hogy te mondd, tudod te kívülről hallgatni, amiket írsz? Mert én becsületből valamit végig hallgattam.
Azt mondja, nem. Te mondom, hogy érdekes lenne, pedig egyszer meghallanád, hogy akik hallgatják azt, amit te zenének nevezel, ő volt, aki annak idén kivitt a Calvin térre, hogy hallgassam a kanyarodó villamos sín hangját, és azt mondja, hallod ezt a gyönyörű zenét? Ő zeneszerző lett, azóta se lépte át ezt a határt. Mondom, milyen jó dolog lenne, ha egyszer hallanád, te magad is, hogy vajon mit hallunk mi? Tudjátok, mit válaszolt? Az engem nem érdekel. Nem nektek írom a zenét. Hát mondom, kinek? Magamnak. És annak a mértékegysége én vagyok. Nem a te füled, nem a te lelked, nem a te szíved, nem a te életed, nem a te gondolatod. Én vagyok. Úgy tűnik, hogy a belső emberünk nem tud lépést tartani a magunk munkálta egyre gyorsuló fejlődéssel, tudással, ismerettel. Nem tud lépést tartani. Sőt, sokszor inkább az az ember érzése, hogy amit alkotott az ember, az nem szabaddá teszi, hanem szolgává. Szolgává teszi. Nincs kapcsolata Istennel, a spirituális, túlnani világgal, így aztán hihetetlen buta filmeket gyárthatnak és adhatnak el az embernek, amelyek azt érzékeltetik, hogy tényleg kell valaminek lenni, de az semmiképpen nem olyan, mint ahogy a Bibliában vagyon. Valami van a túlnaniban, valami van a spirituális világban, valaminek lennie kell, de semmiképpen nem olyan, mint ahogy Isten igéjében írva van. Kedves testvérek, a Prédikátor könyvében van egy olyan rendkívüli íge, amely, mikor az ember először elolvassa, szinte bántó. Most mégis azt kérem, hogy ne megbántódjatok rajta, mert nem én mondom, hanem ez, hanem gondolkozzunk rajta. Prédikátor könyve harmadik része. 18-19-20. versek. Így szólék azért magamban. Az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Az emberek fiai vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végük van azoknak. Amint meghal egyik, úgy meghal a másik is. És ugyanazon egy lélek van mindegyikbe. És az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál. Mert minden hiába valóság. Mindegyik ugyanazon egy helyre megy. Mindegyik a porból való, és mind porrá lesz. Van itt egy kulcsmondat. Erre kell felfigyelnünk. Ez így szól. Ők magukban véve. Azt jelenti, hogy ők Isten nélkül, ők magukban véve, hasonlók az oktalan állathoz, ők magukban véve, Isten nélkül. Igen, fontos üzenet ez, hogy más az ember Isten nélkül, magában véve, önmagában. És egészen más az isteni többel. Egészen más. Kedves testvérek, egy izgalmas kérdés felé fordítom a figyelmeteket, hogy milyen feladattal bízta meg Isten az embert. Három dolgot mond. Urald, urald, a teremtettséget, műveld és őrizd. Mind a háromról valamit mondok. Urald. Nem azt jelenti, hogy uralkodj, hanem ismerd meg. Ez a tudományról szól, a tanulási kötelezettségről, az egyre több ismeret elsajátításáról, a tudomány fontosságáról. Úgy tudod uralni ezt a világot, ha megismered. Menj a titkaiba egyre beljebb, hogy az haszonnal legyen majd az embernek. Nem ellene van a tudománynak az Isten igéje, ő adja parancsba. Ő adja parancsba. Isten nem a szellemi resteket tartja sokra. Pont az ellenkező igaz. Van hát egy folyamatos szellemi része annak, amit Isten mint feladatot ránk bízott. Hogy tanuljunk, hogy többre jussunk. Igaz, hogyha a megbecsültségét nézzük egy Nobel-díjas tudósnak, vagy mondjuk a spanyol La Liga leghíresebb futballistáinak, akkor kiderül, hogy egy futballista 100-szor annyit ér, mint egy rákkutató Nobel-díjas. Ez rólunk beszél, mi számunkra az érték, mi a fontos. De Isten igéje ránk hagyja, hajtsd uralmad alá. Nem jó butának maradni. Tessék tanulni, olvasni, többre jutni. Azért visz errefelé az Isten bennünket, hogy szebbé tegyük a világot, hogy segíteni tudjunk, hogy emberi életeket gazdagabbá tegyünk, hogy tudjunk gyógyítani, reménységet adni, simogatni, napfényt hozni. A második az így szól, műveld a földet, dolgoznunk kell. Odaköti Isten az embert a munkához, és egyúttal odaköti a földhez. Nem azért, hogy kirabolja, nem azért, hogy beszennyezze, hanem hogy a föld ajándékul és áldásul legyen. Nagyon sok mindenre megtanítja Isten az embert, amikor a földdel foglalkozik. Nekem csak egy kicsi van, de én nagyon sokat tanulok a gyümölcsfákról, a szőlőről, a paprikáról, a paradicsomról, a bogarakról, a föld alatti kis lényekről. Az éjszakai jövésmenéseikről, a rendjükről, az életükről, nagyon sokat, érdemes ám. Isten ígéje szerint kell. Kedves testvérek, nagyon elszakadtunk az Isten képűségünktől, Bibliánktól, az élő Istentől, a természettől, és nem tudunk visszatalálni. Egyikünk se. Nincs visszaút. Jézus azért jött erre a világra, hogy visszavezessen bennünket. Oda, ahonnan leszakadtunk. Oda, ahhoz, akitől eltávolodtunk. És aminek eredményeképpen vajon kivé lesz az ember? Merre megy az emberiség? A fényes, boldog jövő felé? Vagy a félelmetes holnapja felé? Mert magában az ember, olvastam a Prédikátor könyvét, Isten nélkül, magában az ember, csak mint egy oktalan állat. Jézus azért jött, hogy visszavezessen bennünket. Oda, ahonnan leszakadtunk, az élő Istenhez. És van itt még valami, egy harmadik, ez a legtalányosabb a feladataink között. Urald, műveld, őrizd. Ugyan mit kell őrizni? Ugyan mit kell őrizni? Azt olvastuk, hogy Isten elhelyezte az embert abba az édenkertjébe, és azt mondta végül neki, és őrizd. Mitől? Ki ellen? Miért? Vagy az csak akkor szóló parancs volt, vagy örökre szóló parancs az embernek Istentől, hogy őrizd. Őrizd azt, amit Isten adott. Őriz ott, ahova Isten helyezett. De hát mit kell őrizni, és kivel szemben kell őriznem? Kedves testvérek, erről nagyon ritkán beszélünk, pedig a 21. századra odaérkeztünk ám, hogy a leghangsúlyosabb igék közé tartozik ez, ezért egy kicsit kibontom. Őrizd! Van Istentől, a Teremtőtől parancsunk őrző feladatra. Ott, ahova helyezett Isten bennünket. Fontos, hangsúlyos felelősség ez. Vette Isten az embert, olvasom az igét, helyezte őt az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Kedves testvérek, a kérdés az, hogy mitől kellett megvédeni és őrizni a rábízottat, ott, ahova Isten helyezte őt. És mit jelent ez ma? A Biblia két igeverse segít jól érteni ezt a máig szóló fontos feladatát az embernek. Amikor a Bibliában a világ és a föld teremtéséről hitvallást kapunk, abban ez van. Isten a káoszból, legyen szavával, kiemelte a kozmoszt, így teremtetett az ég, vagyis az univerzum és a föld. A káosz szó magyarul azt jelenti rendetlenség, kietlenség, sötétség. A kozmosz magyarul azt jelenti rend, elrendezettség. Elrendezettség. Isten teremtése a sötétség helyen világosság, a rendetlenség helyén rend. Az összevisszaság helyén harmónia. A káoszból kozmosz. Kedves testvérek, ettől az Isten teremtette rendtől, elrendezettségtől szép a világ. És erre reflektál a zenéjével Bach és Beethoven erre a világra. Amikor meglátja benne az isteni rendet, a harmóniát, a magam fölé emelő isteni akaratot. Erre reagálnak a világ valahaért meghatározó a legnagyobb tudósai, akik azt mondják, hogy a tudomány pohrából az első kortya primitív ateizmusé. De ha kiiszod a poharat a mélyén, a térden álló Isten dicsőítés jön ezért a világért. Hogy ez milyen csodálatos. Mert rend van benne. Harmónia, különös összhang. Isten alkotása. A káoszból Isten kiemelte a kozmoszt, szép elrendezettséget. Hozott létre, és elmondta utána, hogy ímé milyen jó. De testvérek, és itt jön a válasz a kérdésre, a káosz erői, a rendetlenség, a sötétség, a kietlenség, a szétszórás erői állandóan fenyegetik Isten rendjét. Állandóan. Fenyegetik az egész világ mindenséget, az életet, a békességet, a harmóniát, a világot, az embert. És minden Isten által teremtett csodálatos életrendet. Ezek a kaotikus erők nem szűntek meg. Ezek léteznek és működnek. És mindig az eredeti rendetlenség, az eredeti sötétség felé húznak vissza mindent. Ahonnan Isten kiemelte, amikor kozmoszt teremtett. Ebből a rendetlenségből és sötétből. Hogy ebben a világban és a te lelkedben és életedben rend legyen, harmónia, szépség. a káosz erői vissza akarják húzni az egész teremtettséget a kaotikus világba. Visszavinni a világot, a földet, az embert, Isten rendjét a rendetlenségbe, a sötétségbe. Nem látjátok néha kétségbe esve a sikereit? Hogy lesz elfogadott az abnormális, a normális helyén? Hogy mondjuk arra, ami ronda, hogy szép, mert azt mondják? Hogy mondjuk a hamisra, hogy igaz? És hogy mondjuk a betegségre, hogy egészség? Ez mind annak a jele, hogy a kaotikus erők, azok vissza akarják húzni Isten teremtett rendjét a rendetlenség és sötétség világába. Mit jelent ez, hogy őrizni? Őrizd, ahova helyeztelek. Őrizd. Van kivel és mivel szembe. Ne add meg magad. Ne add fel. Őrizd. Őrizd ott Isten rendjét, ahova Isten helyezett. Őrizd azt, amire Isten azt mondta a teremtéskor, hogy jó. Őrizd meg jónak. Őrizd azt, amit Isten neked adott. Úgy, ahogy neked adta. Őrizd önmagadat. Olyannak, ahogy Isten a világra hozott, és ne szenvedj, ha három vécé ajtót látsz valahol, férfi, női és egyéb. Ne sokat gondolkozz, mert van egy teremtettségi rended. Az nem a harmadik ajtó, hanem vagy az egyik, vagy a másik ajtó. Őrizd ott, ahova helyeztelek. Vigyázz rá. És vette Isten az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy ez a parancs szól jelennek és eljövendőnek. Őrizni csendben nem lehet. Az őrizőknek kiáltani kell, ha kiáltani kell. Nincs lapítás. Mert akkor a káosz erőit engedem győzni. A káosz erőinek fenyegetettségében élünk itt Európában. Nem elég művelni a világot, de őrizni is kell az embernek, hogy vissza ne hújjon az ember a sötétség erőinek a hatalmába. Tájolj hát Isten felé, ha soha nem tetted. Állítsd be a lelki tájolódat, mert van benned valami, amit Isten neked adott, mikor megteremtett. Ezért megtalálja a kis lelki tájolód azt, aki alkotott. Úgy vagy megteremtve. Tájold be magad Isten felé. Arra azonban készülj fel, hogy míg a démoni erők a Biblia szerint mindig megrohanják és lerohanják az embert. Ahol démonikus erőkről beszél a Biblia, mindig szembe találkozunk ezzel, lerohanják az embert. Addig Isten nem.
annak van egy halk, szelíd szava. És azt mondja, ímé az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja önként az ajtót az életébe, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És segítek neki őrizni, amit tőlem kapott, és amit rábíztam. Na hát ennyi volt mára. Adja meg Isten lelke, hogy emészgessük, és mozduljunk, ha kopogtat Jézus. Imádkozzunk. Köszönjük, szerető mennyei édesatyánk, hogy olyan nagyra méltattál bennünket, a magad lelkével tettél élő lélekké, és a veled való közösségben teljesedhet ki az életünk igazán. Köszönjük, hogy olyan hűséges Isten vagy. Köszönjük, hogy jársz utánunk éveken, évtizedeken át. Megzörgeted időnként a szívünk ajtaját, a gondolataink ajtaját, bensőnk ajtaját. Néha megkönnyeztetve bennünket, néha teherhordozás közben, néha kórházi ágyon, és vársz. És nem törsz ránk. Köszönjük, hogy meg lehet nyitni a szívünket, az életünket, önmagunkat előtted. És te bejössz akkor hozzánk. És erőforrásunk és bölcsességünk leszel, világosságunk és erőnk, kőfalunk, védelmünk, segítőnk, mindenünk. Áldunk érette, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát. Ennek kapcsán jelentem, hogy az itt elhangzó igehirdetések írott formában mindig egy pár héttel az elhangzás után hozzáférhetőek az iratterjesztésben. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Beke Zoltánné testvérünket, élete 69. évében távozott el közülünk. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett gyászoló szeretteinek. Kedves testvérek, ezen a héten levelet kaptunk Kelemen Zoltán lelkipásztor úrtól, aki egy pár hónapot itt töltött közöttünk, és aztán visszautazott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol ő már élt és szolgált hosszabb időn keresztül. Egy nagyon kritikus, nehéz időbe érkezett Magyarországra szeretett volna visszatelepülni, és itt lelkészi munkát végezni. Ennek a vége az lett, hogy visszarepült Amerikába, és írt egy levelet, és ebből néhány mondatot kérésére. Most felolvasok, nyilván azoknak, akik nem ismerik őt, különös lesz, akik ismerik, azoknak öröm lesz. Tamás fiamnak szólt a levél. Imáid és sok más pesterzsébeti testvér imádsága meghallgatásra talált. Szeretnélek megkérni arra, hogy tudasd édesapáddal, Sanyival és az egész gyülekezettel, hogy július 15-i kezdettel ideiglenesen, egyelőre egy esztendőre szerződve, de főállású lelkipásztor leszek a Hillsboro texasi első presbiteriánus egyháznak. Tényleg örülnék, ha a hirdetésekbe bejelentenétek, hogy mennyire köszönöm, hogy mennyire hálás vagyok az erzsébeti közösség támogatásáért, lelki és anyagi értelemben egyaránt. Nem tudom, hogy a közöttetek végzett szolgálatok nélkül épp elmével átvészelhettem volna-e az otthon töltött másfél esztendőt. A szeretetért, amit tőletek kaptam, mindig hálás leszek. A fizetés mellett teljes körű juttatások is járnak, beleértve a nem éppen olcsó egészségügyi biztosítást, lakást, autóhasználatot és nyugdíjat. Egy esztendő múlva tetszőlegesen hosszabbítható a szerződés, de opció lehet a megválasztásom és a beiktatásom is. Jelenleg a gyülekezet temploma felújítás alatt áll, és tervezetten ősszel befejeződik. Van eleje is a levélnek, van folytatása is, de azt kérte, hogy az maradjon a mi titkunk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk, egyetlen egy verset énekeljünk a 462. számú dicséretből, és azt követően a magyar himnuszt, 462.1, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.